Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Jó estét kívánok, a Demokrácia most mai műsorát hallják, a házigazdák szokásos módon Sai Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk. És egy érdekes beszélgetés lesz a mai Demokrácia most című műsor keretein belül. Valójában egy ilyen kávéházi kerekasztal beszélgetésre, egy kis élménybeszámolóra invitáltuk Gosztonyi Gábort, aki azt írja maga honlapján, hogy fotográfus és világjáró. Azért egy pár mondatban majd azért arra foglak kérni, hogy ennél mondj felvezetőleg többet, de az apropó, amiért most ezt a beszélgetést szerveztük, hogy 3,5-4 év után most tért haza, Kenyában élt, ennek a körülményeiről is néhány szót majd hallunk, és hát nagyon érdekes kenyai élmények olvastunk, hallottunk, úgyhogy ezeket szeretném majd, ha kibontanánk a mai közel egy órában. Szóval Isten hozott, köszöntünk szeretettel, Gábor.
Majd köszönöm a meghívást.
És hát akkor mondj magadról egy pár mondatot még, ami a Kenyán kívüliséghöz kapcsolódik.
Oké, hát talán kezdjük azzal, hogy én közgazdász vagyok eredetileg, és aktív életemben, mert hogy három éve vagyok nyugdíjas, aktív életemben minden idegszálam az üzleti élethez kapcsolódott. Egy jó darabig, aztán az utolsó 7 évem, ez ami aktív 7 évem volt, az már civil szakmában, a civil szférában töltöttem. Az SOS gyermekfalvaknak voltam az ügyvezető igazgatója az utolsó 7 évemben. Tehát egyébként rengeteg munkaügyekben rengeteg féle dolgot csináltam, rengeteg ideig multinacionális cégeknél voltam felsővezető. Ebben a legteteje az volt, amikor a Philipsnek voltam a vezérigazgatója 2006-ban, akkor az éppen a 7. legnagyobb magyar cég volt. Uh-huh. Úgyhogy sok mindent csináltam, és mióta nyugdíjas vagyok, akkor elkezdtem azzal gondolkozni, hogy hát ez hogy lehet tartalmasan és értelmesen eltölteni.
Ráadásul ebben a váltásban van egy életveszélyes pillanat. Nagyon sokan, amikor itt hirtelen elveszítik az aktivitásukat, pláne hogyha aktív természetűek, mert van, aki szeret órákig, napokig a napon ülni, de van, aki a cselekvés embere, és hogyha ilyen, és én téged ilyennek ismerlek más és tágabb körből, hát annak sokszor nem csak mentális, hanem fizikai, egészségi problémái is lehetnek, szóval nagyon fontos, hogy találjon valami tennivalót az ember, akkor te is ebben a útkeresésben voltál valószínű.
Ez így van, bár én igyekeztem előre gondolkozni, és a fotózás az ennek az egyik eredménye, mert igaz ugyan, hogy én tinédzser koromban kezdtem el fotózni, tehát most már több mint 50 éve fotózom, de igazán professzionális tapasztalatot, illetve készségeket azt a nyugdíjas idő után kezdtem el megszerezni, úgyhogy jártam egy fotósuliba, úgy hívják, hogy szellemkép szabadiskola. Ez egy nagyon jó kis felkészítő arra, hogy az ember tudja, hogy milyen képeket és miért pont úgy csinál. Úgyhogy én foglalkoztam, tehát elméleti szinten is, gyakorlati szinten is igyekeztem minél többet megtanulni a fotózásról.
De a fotó az neked egy ilyen művészeti kifejezés, vagy egyszerűen rögzíteni akartad, ami veled történik, és megosztani másokkal, vagy pedig valamilyen magasabb, vagy nagyobb, nem is jó szó magasabb, szóval valami más típusú ambíciók is mozogtak hátul?
Hát én azt gondolom, hogy ez a kettő, hát legalábbis az én esetemben biztosan nem választható el. Tehát én szeretnék jó minőségű, és ez alatt művész értéket is értek, jó minőségű képeket csinálni, de alapvetően én a legtöbb időmet, a szabad időmet a feleségemmel együtt utazásokkal töltöm, és hát az utazások kiváló alkalmak arra, hogy az ember rögzítsen dolgokat. Természetesen mindig azt rögzíted, ami éppen előtted van. Én alapvetően nem megtervezett fotókat, vagy beállított fotókat csinálok, tehát azok a fotóim, amik készülnek, azok inkább a street fotó, report fotó kategória, és egyébként pedig hát most az, hogy kim voltunk 3,5 évig Kenyában, az egy kiváló alkalom volt arra, hogy azért nem kizárólag, vagy nem elsődlegesen utazási témákat dolgoztam föl, hanem nagyon sok mindent. Tavaly december óta már a honlapomat is gondozott. El lehet érni.
Igen.
És abban most már ott tartok, hogy 50 cikket föltettem rengeteg képpel, és hát azért ez megy előre ez a dolog. Most szeptembertől lesz egy fotókiállításom Budapesten, és az afrikai képeimből, úgyhogy hát ez fejlődik ez a dolog.
Én hosszasan nézegettem a honlapodat, és nagyon tetszettek a képek.
Köszönöm szépen.
Feltűnt, hogy nagyon bátran és sokat fotózod az embereket. Hogy ennek mi a titka, vagy ez hogy megy? Ugye itt afrikai képekről van szó, nem tudom, hogy ott esetleg más a fogadtatás a fotózásnak, mint Európában, de hogy ezt nem mindenki tudja megcsinálni szerintem.
Hát azt gondolom, hogy az embereket ugye nagyon nehéz akkor fotózni, amikor önmagát adja az illető. Tehát rengeteg beállított kép.
Hát ez amiben... a smiley, amit az amerikai kultúra sugároz, most egy kicsit előítéletesen mondtam egy egyszerűsítést.
Igen. Borzasztó nehéz úgy fotózni embereket, hogy éppen saját magát adja, vagy pedig nagyon hosszú előkészület kell hozzá. Na most én nagyon sok olyan helyen megfordulok, ahol nincs ilyen előkészületi lehetőség. Tehát kénytelen vagyok sokszor úgynevezett paparazzi fotókat csinálni, aminek megvan az előnye is, meg a hátránya is, a szépsége, meg a veszélye is, tehát nagyon sok oldala van, ebben most nem mennék bele, de egy biztos, hogy Kenyában sem nagyon sokkal jobban szeretik az emberek, hogyha fotózzák őket, kivéve akkor, hogyha ezt egy valamilyen kontaktus felállítása után csinálja az ember. Tehát például, hogyha utcán az ember lát egy érdekes arcot, vagy egy érdekes jelenetet, akkor azt, ha úgy fotózza le az ember, hogy az illetőnek utána oda megy és megmutatja, hogy íme ez a fotó egyetérte vele, akkor nincs vele semmi baj. Hogyha én el akarok szaladni, akkor az már egy másik dolog, akkor általában mindenki dühös. Tehát nehéz dolog ez.
Egy kicsit ugye abban maradtunk, hogy Afrikáról, konkrétabban a kenyai létetekről lesz szó, bár Kenyából rengeteget kirándultatok, és ez bőven beleférhet, ha történetek olyanok itt a beszélgetésben, de általában, mivel fotóban nem tudjuk megjeleníteni most a kedves hallgatóknak, amit láttatok, és amiket te pillanatképként rögzítettél, történeteket szeretnénk majd, ha erről beszélnénk, de az egy pár mondatban azért elmondható-e, hogy kerültetek Kenyába, és hogy mi volt a te szereped, vagy a dolgod.
Hát én szerepem azt nagyon könnyen összefoglalható lesz, de először inkább, hogy hogyan kerültünk ki. A feleségem az megpályázott egy külszolgálati pozíciót, mégpedig a Nairobi Magyar Nagykövetségnek a gazdasági felelőse pozícióját, és ezt ő megnyerte, és ennek következtében jutottunk ki Kenyába. Ez minden ilyen külszolgálati pozíció általában 4 éves időtartam. Mi azért csak 3,5 évig maradtunk kint, mert ezek júniustól júniusig szoktak tartani, de mi csak novemberben kerültünk ki. 19 novemberében, 3 hónappal a COVID kitörése előtt. Az én szerepem, mivel én nyugdíjas vagyok, nekem mondjuk munkailag semmi dolgom nem volt Kenyában, tehát én a fotózás szenvedélyének élhettem, meg az én dolgom az volt, hogy mindig kitaláljuk, hogy azon a hétvégén éppen hova kirándulunk, mert hogy a legjobb dolog az, hogy minél többet látni az országból.
Hát te akkor egyszerre voltál felelős annak, hogy a feleséged rekreációjában segít, partner legyél, és közben hogy a magad útját is azért kitaláld, kiépítsd és járjad.
Így van.
Amikor kimentetek, volt-e valami előzetes, vagy szorongás, vagy előítélet, vagy szóval, hogy kerültetek, milyen viszonyban ott a kenyai társadalommal, a kenyai természettel és a kenyai emberekkel kapcsolatban?
Ami azt illeti, mi ezt 24 óra alatt döntöttük el, hogy megpályázzuk ezt a lehetőséget. Ezt a sztorit most nem mesélném el, mert kicsit hosszú lenne.
De már ez is nagyon jó, hogy ez egy gyors rögtönzöttnek mondható döntés volt.
Igen. Gyakorlatilag tényleg arról volt szó, hogy amikor megtudtuk a lehetőséget, hogy van egy pályázat, az már futott, vagy két hete legalább, de még volt rá 24 óra, hogy a határidőt betartsuk. Úgyhogy mi ezt megnézegettük, hogy hát jó, hát legalább tudjuk, hogy hol van Kenya Afrikán belül, ránéztünk a térképre, internet a barátunk, és mindenfélét utána néztünk, és megpályáztuk, és megnyerte. Feleségem megnyerte.
Tehát a Demokrácia Most című műsorban most kivételesen nem egy oknyomozó és nem egy konfliktuskereső, hanem inkább egy kicsit bemutató, élménybeszámolószerű kerekasztal, vagy ilyen kávéházi beszélgetés fültanulja a kedves hallgatók, és leszünk mi is. Gosztonyi Gábor, aki most érkezett meg néhány napja Kenyából, vele beszélgetünk, és akkor azt már értjük, odaérkeztetek. Te az elejétől már arra készültél, hogy itt a fotózás lesz egy ilyen domináns tevékenység, vagy...
Így van.
Tehát nem volt nagy útkeresés, vagy...
Hát én abból adódóan, amit az elején említettem, hogy én
a civil szakmában... Készen álltál erre?
Nem, hogy én a civil szakmában dolgoztam az utolsó 7 aktív évemet. Én kerestem civil szervezetek segítésével kapcsolatos tevékenységeket is, és volt is. Erre most nem térnék ki, de az
már
is...
Márhogy ott kint Nairobiban.
Igen. A kenyai szervezetek között nagyon nehéz volt ez, de hát végül is az online lehetőségek miatt magyar civil szervezetekkel továbbra is lehetett dolgozni, úgyhogy ez folyt. Na most egyébként pedig kérdeztel azt, hogy hát hogyan lehetett a helyiekkel valahogyan kapcsolatba kerülni, hogy volt ez az egész. Én azt kell mondjam, hogy valószínűleg a kenyai társadalom pontosan ugyanolyan, mint bármilyen társadalom abból a szempontból, hogy általában egy kívülről jövőt nehezebben fogad el, mint a helyieket. Ez a kenyaiakra is igaz. Tehát ott is, ahogy ez egyébként általam már több országban megszerzett tapasztalat, hogy azért nagyon nehéz megtalálni azokat a kapcsolódási pontokat, ahol elindulhat valamilyen barátságféle, vagy összejárás, vagy közeli ismerettség. Úgyhogy ez a kenyaiakkal se volt egyszerű, de hát mi ettől függetlenül, hogy most sikerül-e valakikkel összeismerkedni közelebbről, vagy sem, ettől függetlenül rengeteg helyre elmentünk, megfordultunk, mindenhova igyekeztünk eljutni.
Hogyha az ember a honlapodat megnézi, szembeötlő, hogy téged nyilván nagyon érdekelnek a társadalmi problémák, és hát mondtad is, hogy civil szervezetekkel kerested a kapcsolatot. Ez mennyire volt tudatos, hogy a mélyére menjél a dolgoknak? Mert ugye számos képsorozatot kifejezetten nyomornegyedekről szól.
Igen.
Nagyon izgalmas és nagyon informatív, így vizuálisan is, illetve írsz is hozzá.
Igen. Hát ez a 4 év alatt alakult ki, hogy most már nem csak a képekkel, hanem szöveggel is igyekszem alátámasztani a mondandót. Azt gondolom, hogy amikor az ember ilyen sok időt eltölt egy országban, akkor mindenképpen törvényszerűen túl illik emelkednie azon, hogy turista. És meg kell próbálni valamilyen mélységig föl, fejteni a társadalomnak az alsó bugyrait. Engem egyébként is érdekel.
Pláne, ha affinitása van erre.
Igen. Igen, ez így van. És hát egyébként pedig nagyon nehéz egy kenyai társadalomban nem észrevenni, hogy azért a többség milyen szegény színvonalon él, és ez nyilvánvalóan egy európai szemnek kiveri a biztosítékot minden további nélkül. Úgyhogy csoda lett volna, hogyha ezt nem veszem észre. És éppen ezért fotósként pláne igyekeztem ebbe legalább valamennyit megmutatni.
Na jó, de az is lehetett volna, hogy ha ez irritál, vagy hogy nem nincs hozzá affinitásod, hogy elmenekülsz és természetképeket, vagy városi csendéleteket fotózol, de nem így történt, hála Istennek.
Nem így történt. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy én egyáltalán nem, tehát a fotózás összesága közül a természetfotózás érdekel a legkevésbé. Tehát igaz, hogy a honlapomon is van rengeteg oroszlán, meg csíta, meg leopárd, meg nem tudom micsoda, de ettől még nem az érdekel. Csak az a helyzet, hogy hát volt egy túraszervező ismerősünk, akinek a segítségével jó sok túrát Kenyában és Afrika más országaiban megszerveztünk, és hát körülbelül 1-2 év után mi mindig mondtuk a feleségemmel, hogy szeretnénk ilyen, meg olyan, meg amolyan túrát, de egy kérésünk van, ne szafari legyen. Hogy ne szafari. Mert hogy egyikünk se szeretné állandóan a nemzeti parkokban tölteni az idejét, bár gyönyörűek és bár nagyon érdekes, de ettől függetlenül ne oda. És erre az volt a válasz, hogy de hát Kenya erről szól. És való igaz, hogy egyébként Kenya az egy természeti szempontból fantasztikus hely. Rengeteg olyan dolgot lehet látni a természetet illetően, amit sehol máshol, nem csak Európában nem, hanem Afrikában is nehéz. Tehát kétségtelenül vannak csodálatos dolgok, amiket meg lehet nézni, tehát mi azért elsősorban az emberekre volt. Én legalábbis elsősorban az emberekre voltam kíváncsi. Még egy dolog, hogy ha szabad, akkor itt a reklám helye, hogy a honlapom az úgy szól, hogy gosztonyigabor.hu, és ott csináltam, írtam egy 11 részes sorozatot afrikai törzsekről, ami nem csak kenyai törzseket jelent, hanem más ugandai, tanzániai, namib törzsek. 13 törzsről van szó ezekben a cikkekben, rengeteg képpel és az életformájuk leírásával. Én nem vagyok egy etnográfus, mint említettem, közgazdász vagyok, de amit lehetett, azért igyekeztem összeszedni, és rengeteg fotóval próbáltam illusztrálni.
Tehát akkor az azt jelenti, hogy nyilván kutató munkát is végeztél, szóval hogy nem csak úgy beleléptél valami helyzetekbe, hanem ezeknek azért a hátterét is. Na, mert az ember sok mindent lát, de hogy pontosan megértse ez, pláne ha nyelvi nehézségek is vannak, akkor ez nem adódik magától, szóval ehhez erőfeszítések kellenek, akkor ezek a kutató munkák egy kicsit a beágyazottságot is megteremtették.
Hát azért a kutató munkát azt egy kicsit
hát egy erős szintű kutató, egy tájékozódó kutató.
Igen, tehát igyekeztem sok mindennek utána olvasni, de azért ennek nagyon messze van a tudományos igénytől.
Jó, de nem is tudományos kutatást.
Igen, hát az biztos, hogy az interneten sokat kutattam, ez így igaz.
Még ha megengeditek, egy kicsit visszakanyarodnék a nyomor negyedik.
Igen.
Hát sőt, erről beszéljünk hosszabban, mert
az egyik képsorozatod végén írsz valami olyasmit, hogy konklúzió nincs, nem mersz, vagy nem vállalkozol arra, hogy konklúziót levonjál, ami egy nagyon szimpatikus hozzáállás, de azért most nyilván azt fogjuk is erőltetni, hogy valamit általánosítva mesélj nekünk erről, hogy mennyire durvának kell elképzelni ezt a nyomort, és hogy mennyire boldogtalanok benne az emberek. Mert igazából azok az arcok, akiket te lefotóztál, így a fotón nem tűnnek nagyon boldogtalannak. Nyilván ebből nem lehet semmit megítélni. Tehát mi ennek kell elképzelni? Egy ilyen óriási nagy nyomornegyedekről van szó, ugye több százezer ember, tehát városok lényegében.
Egy fel vagy alkérdés, hogy egyáltalán kell-e úgy írnunk, hogy hogy a nyomor az a boldogtalansággal egyenlőséggel tehető, vagy pedig...
Semmi szín alatt.
Vagy pedig nem korrelál nagyon erősen ez a két dolog, mert sok mindent meghatároz.
Én azt gondolom, nem csak Kenyában, hanem bárhol máshol, ahol jártam a világban, és most már ott tartunk, hogy 66 országban megfordultam, hogy azt gondolom, hogy a boldogságnak, meg a gazdasági háttérnek nem sok köze van egymáshoz. Tulajdonképpen most hirtelen akarom mondani, de azt hiszem Bhután az az ország, amelyik Ázsiában található, és a boldogság indexe a legmagasabb a világon, és akárhányszor, akárhol járunk, mindig megtapasztaljuk, hogy a végtelenül egyszerű körülmények között élő emberek pontosan ugyanolyan boldogok tudnak lenni, mint bárki más. Tehát az, hogy valakinek milyen anyagi helyzete van, az a boldogság alapját nem feltétlenül határozza meg. Ahogy szokták mondani, jó, ha az embernek van pénze, és az kényelmesebbé teszi az életet, de a boldogság az nem ezen múlik.
Na, a nyomornegyedekről mi az, ami elmondható? Ugye ott nagyon összetett rendszerei vannak ennek, ha jól emlékszem valami leírásból.
Az a helyzet, hogy Kenyában, sőt, azon belül Nairobiban, ha szabad két-három adatot. Kenya az egy körülbelül akkora ország, mint Ukrajna. Ezzel azért Afrikában, ahol 54 ország van, legjobb esetben középméretű. Tehát egy viszonylag kis ország az afrikai méretekhez képest. 55 millió körül van a népessége, és hát mondjuk egyébként, hogy abszolút számot is mondjak, ez körülbelül a Magyarországnak a hatszorosa nagyságban. De hát mondjuk populációban is.
Igen.
És egyébként Nairobi ezen belül, a főváros, körülbelül egy 5,5 milliós nagyságrendű város. Ez Nairobi az ebből a szempontból a világnak az első 80 legnagyobb városába tartozik. Na most Nairobin belül sok nyomornegyed van. Az egyik legnagyobb nyomornegyed az a Kibera. Én nem ott voltam, hanem a Madare nevű nyomornegyedben, az a második legnagyobb. Ez is egy több százezres nyomornegyed. A Kibérában nagyon megoszlanak a vélemények, hogy hányan élnek, de abban mindenki egyetért, hogy ez Afrikában a legnagyobb. Uh-huh. És a Kibérára olvastam számot 170 ezerről és 700 ezerről is.
De akkor ez nem elég nagy szórás.
Tehát elég nagy szórás, de nem tudják pontosan megmérni, hogy hányan élnek. Na most Madere az körülbelül egy 200-250 ezer fős nyomornegyed lehet. Na most, hát hogy, ahogy szokták mondani a rádióban, mutatom. Szóval... Nagyon nehéz leírni, hogy egy képek meg hangulat nélkül, hogy hogyan is néz ki egy nyomornegyed. Alapvetően sok mindent el kell tudni képzelni, ami nincs. Az egyik például az, ami a legfontosabb, hogy nincs szemétszállítás. Ezért egy-egy ilyen helyen, mivel ez egy nagy terület, a nagy területen nincsenek szemétgyűjtők, semmi, tehát mindenfelé szemét van. Az égvilágon mindenhol szemét van. De egyébként ezekben a városrészekben gyakorlatilag nincs vízszolgáltatás, gyakorlatilag nincs csatorna. Villany az időnként van, tehát vannak vezetékek, amire rá lehet csatlakozni és lopni lehet az áramot, és akkor sőt, az is úgy van, hogy van egy valamilyen dealer, aki áramlopó szolgáltató, így van, aki valahogy le van boltolva az áramszolgáltatóval, ő lecsatlakoztatja az áramot, és eladja ezt az áramot a helyieknek. A nagyságrendek egy kenyai shilling az a mai árfolyamon, hogy nagyságrendileg 2 forint 50 fillér. Tehát ha visszatérünk az áramra, akkor az áram az egy ilyen viskóban, majd erről még beszélek, egy ilyen viskóban havi 200-300 shillingért lehet áramot szerezni. Egyébként pedig a vízszolgáltatás az úgy működik, hogy vannak bizonyos vízvezetékek, de bizonyos, mondhatom nyugodtan, hogy mafiák ezeket inkább tönkreteszik, mert akkor náluk lehet megvenni a vizet. Tehát hiába lenne egyébként egy
állami
vezeték.
Vízellátás, vagy nemzeti,
igen,
vízellátás.
Igen, vagy önkormányzati, igen, akármilyen vezeték, ezek általában nem működnek, tehát mindenki kannában szerzi a vizet. Egy ilyen viskóban semmi nincs, tehát nincsen se víz, se villany, semmi, és éppen ezért, hogyha valakinek mosakodásra van szüksége, akkor vannak ilyen, mit tudom én, 50-100 méteren belül van egy-egy ilyen közösségi, nem közösségi, hanem egy tusoló hely, ahol 5-10 shillingért meg lehet fürödni. Egyébként pedig az a helyzet, hogy ezek alapvetően bádogvárosok, tehát elképzelhetetlenül alacsony színvonalú építmények, bontott pléből vannak. Hát nagyon nehéz ezt képek nélkül elmesélni.
Igen, szokatlan, hogyha a fotóidból egy dolgot lehetne mondani, akkor az a rozsdás hullámbádog, mert az minden mennyiségben.
Így van, így van. És egyébként pedig például a WC az úgy működik, hogy ezeken a helyeken nincsen semmilyen csatorna, WC sincs, sőt, közös WC is pénzbe kerül, az is 5-10 shilling. És éppen ezért, akinek még arra sincs pénze, az úgynevezett repülő-WC-vel oldja meg, ami annyit jelent, hogy egy műanyag zacskót használ, és azt utána eldobja. Ezért hívják repülő-WC-nek. És egyébként pedig, csak hogy még egy-két apróságot mondjak erről, ezek az emberek, akinek végképp nincs pénze, az egy-egy ételt azt úgy tud megszerezni magának, hogy 5-10 shilling között lehet kapni egy úgynevezett csapatit, az olyasmi, mint egy tortilla, egy ilyen lepény, azzal legalább az ember egy étkezést talán meg tud oldani, vagy egy sült kukoricacsövet. Körülbelül ez. És egy hónapban ezek az emberek, ezek körülbelül 3-5 ezer shillingből ki tudnak jönni, de úgy, hogy ebben nincs benne a bérleti díj, mert azt a bádogviskót, azt bérelni kell a tulajdonostól, ami körülbelül havi 3000 shillingbe kerül.
A nyomorvárosnak a fizikai állapotát szóban, amennyire szóban lehet, leírtad. Egy kicsit az emberi, meg ilyen társadalmi viszonyokról beszéljünk. Az már fölmerült, hogy a boldogság és boldogtalanság fogalom hagyományos értelmezésben itt más át kell kódolni, nem a hagyományosan értelmezzük. És jó, ha jól emlékszem, egyszer a leveleid, vagy valamelyik bejegyzésedben leírtad azt, hogy jutottatok ti be személyesen egy ilyen nyomornegyedbe, mert az nem egy egyszerű dolog fehér embernek, idegen fehér embernek, mintha valaki házvezetőnő, vagy valaki, aki ott nálatok dolgozott volna, ő segített volna. Egy picit ezt a történetet, ha bemutatnád.
Neked itt most két emlék összemosódik egy kicsit, de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy egy ilyen nyomornegyedben egy fehér ember, anélkül, hogy megtámadnák és megpróbálnák kirabolni, legalább a telefonját, legalább a hátizsák tartalmát, stb., anélkül nem nagyon tud bejutni.
Tehát akkor ez egy mindennapos dolog ott, hogy megtámadnak és marketszolnak, hogyha
egy ilyen helyen, igen. Uh-huh. Egy ilyen helyen, igen. Na most éppen ezért én is csak úgy tudtam bejutni, hogy volt egy ismerősünk, aki összeismertetett egy helyi szociális munkással, aki Madaréban született, ott nőtt föl, és ő vele egy hölgy volt, körülbelül egy 30 év körüli hölgyről van szó, akinek a segítségével körbe tudtunk menni, tehát ő kísért körbe, de úgy, hogy ő is egy helyi egy
védelem,
tehát egy, ahogy szokták magyarul mondani, egy őrzővédővel együtt, tehát egy ilyen őrrel együtt hármasban mentünk körül, amiről mindenki tudta, hogy oké, ez olyan állapot, amit nem illik megtámadni.
És egy ilyen séta során már eleve tudtál fotózni, vagy azt, tehát nyilvánosan, vagy azt, az egy külön tortúra volt, hogy te ne csak lássa, nem fotózis?
Eleve úgy kértem, hogy ha már megyek, akkor fotózhassak.
Tehát akkor úgyhogy ezt ők valahogy lezsírozták,
így van, itthon így mondják. Van, de ettől függetlenül minden képemre igaz, hogy ha valaki tiltakozott ellene, akkor azt kivettem.
Nem tudom, hogy többször jártál-e ott, vagy ez volt a...
Madaréban csak egyszer, de hát sok helyen jártam, úgyhogy az is egyértelmű számomra, hogy azért Madaré az egy kifejezetten nyomortelepnek minősíthető terület, de jó néhány olyan helyen jártam, amit a magyar szem ugyanúgy nyomortelepnek gondol, de az egy magasabb színvonalú.
Szelide változat.
Igen. Jártunk például az egyik helyi alkalmazottnak a lakása környékén, mégpedig azért, mert hogy részt vettünk egy afrikai istentiszteleten. És az egy másik, a magyar terminológia szerint az is egy szlám, az is egy nyomortelep, de mégis ott van szemétszállítás, ott van víz és van villany. De attól még bádokházak, és tehát vannak ezek között is komoly szintek, szintkülönbségek. És például egy ilyen helyen jártunk, ahol, erről is van egyébként a honlapon egy cikk, és ég és föld a különbség. Tehát ott például egy sokkal biztonságosabb környék, ahol egyedül is bemertem menni, és bemehettem egyedül is. És vannak fokozatok.
Itt a szenvedélybetegségek, alkoholizmus, drogok mennyire van jelen? Hát, nem, azt sem tudom pontosan, hogy milyen vallásúak, hogy például mennyire isznak.
Kenya az alapvetően egy katolikus társadalom, körülbelül a 80% az katolikus, de szinte minden más vallás is megtalálható. Például ez területfüggő, tehát például a tengerpart része az erősen muszlim. Az ország egészében körülbelül 10% muszlim vallásúak aránya, de rengeteg afrikai vallású ember is él, és hát Kenyának van egy nagyon érdekes szempontja a vallás oldaláról, az pedig az, hogy Kenyában van a világ legnagyobb egyházi szövetsége, amelynek írd és mond 4000 egyháza tagja. Ami annyit jelent, hogy a vallás az egy jó üzlet, és ezért mindenki megpróbál abból valami kis pénzt csiholni, tehát sok a bejegyzett egyház, hogy ezeknek melyik része, mekkora, és erről nem tudok sokat, úgyhogy erről nem tudok többet mondani, de hát ez egy elég érdekes adalék, azt gondolom.
De kikerülted a kérdésnek az első részét, a szenvedélybetegség.
Ja, a szenvedélybetegség.
Hát hogy valahogy a magyar fejjel a nyomor az együtt jár ezekkel a tendenciákkal, és az úgy együtt olyan.
Igen, na most hát az alkoholról tudom, hogy mivel az embereknek nincs pénze az alkoholra, tehát alapvetően inkább ilyen erjesztett dolgokból készül valamilyen alkoholos ital, és biztos, hogy vannak szenvedélybetegei, nem nagyon mentem utána, ezért is nem tudtam az előbbre válaszolni.
Ahogy...
De bocsánat, még két dolog eszembe jut. Az egyik, ugyan olvastam a helyi sajtót, de nem nagyon emlékszem nagyon sok ilyen drogos hírre. Tehát nem tudom, hogy mennyire veszélyes, vagy mennyire elterjedt. A másik, ami eszembe jutott, hogy az egy kezemem, sőt, azt hiszem a három ujjamon meg tudom számolni, hogy 3,5 év alatt hány helyi embert láttam dohányozni. Egyáltalán nem dohányoznak. Lehet kapni a boltban, és fönn van a pénztár fölött a cigarettás doboz, de nem, senki nem dohányzik.
Ha elképzeljük Kenyát, mondtad, hogy 70 millió körüli nagyság.
55.
Ja, 55 millió nagyságrendű a lakossága, akkor egy jelentős része a nagyvárosokban valószínűleg ilyen nyomornegyedekben van, de azért láttál-e bele a nagyvárosi és nyomornegyeden kívüli világba, vagy ott csak ilyen futó benyomásaid lettek, szóval láttál-e, hogy a többiek, akik nem ezeken a helyeken vannak, körülbelül hogy vagy miből élnek, vagy hogyan
természetesen
élnek?
Láttam, és ebben éppen az az érdekes, hogy van egy statisztika, amely azt mondja, hogy Nairobi lakosainak, mint említettem, úgy nagyságrendileg 5 millió, Nairobi lakosainak úgy a 70%-a él nyomornegyedben, ami Nairobi területének az 5%-a.
Elképesztő.
Az összes többi az különböző színvonalú házakban él. A kenyai társadalomról nyugodtan el lehet mondani, hogy minimálisan, hát ennek nem néztem utána, hogy mekkora az olló mondjuk az alsó 10% meg a felső 10% között. Én azt gondolom, hogy minimum 20-25-szörös. Uh-huh. Magyarországon, ha jól tudom, most olyan 10-szeresnél tartunk. Tehát ennél sokkal szélesebb az olló, és azt gondolom, hogy egy nagyon szűk felső réteg van, amelyik bármit meg tud engedni magának. Tehát Bentley-t, Ferrari-t és Lamborghini-t is bármikor lehet látni a Nairobi utakon, de alapvetően az emberek túlnyomó többsége az gyalogol, az embereknek a 30-40%-a reggel, amikor munkahelynek nevezem most, de majd mindjárt mondok rá egy mondatot, elmegy a munkavégzés helyére, az általában gyalog van. Mert az úgynevezett matatura, ami magyarul az iránytaxi-szerű kis buszt jelenti, aminek körülbelül 20 shilling a viteldíja, arra sincs pénze, tehát nem tudja megengedni magának. Uh-huh. Tehát ez körülbelül a 30%. Egyébként pedig a kenyai lakosságnak két érdekes adalék, hogy az 50%-a még nincs 18 éves.
Tehát ennyire fiatal ország. Aztán.
Igen. És ezen belül, vagy ennek a másik oldala, hogy 60 fölött, pedig körülbelül a 3%-a a népességnek. A másik az, hogy a kenyai körülbelül 50 milliós lakosságnak körülbelül egy 20 milliós az a munkaképes korú lakossága, tehát akik a 18 fölötti, de még 60 alatt körülbelül, vagy 70 alatt. Ennek a népességnek a 80%-a az úgynevezett informális munkahelyeken dolgozik, tehát nincsen bejelentett, semmilyen valódi munkavállalási lehetősége nincs. Általában az utcán valamit árul, vagy valamiből valahogyan pénzt megpróbál csinálni, és úgy nagyságrendileg a 20% az, amelyiknek munkája, hivatalos munkája van, ez körülbelül annyit jelent, hogy pont ugyanannyian vannak, mint Magyarországon, egy 4-5 millióan.
Hátralévő időben annyi mindenről lehetne beszélni, és tulajdonképpen csak megkapartuk a környezetét ennek az élményednek, és a fotókról áttértünk a társadalomra, és azt is gondolom, hogy maradjunk itt, majd a legfeljebb a végén mondunk egy-két logisztikai adatot, hogy hol lehet a fotókról is még egyszer mondjuk jobban találkozni. Mi az, mit respektálnak a helyiek? Megszabható ez? Ugye van egy nagy szabású, akikről most beszéltünk, nagyon nagy dominanciájú nyomorban élő, vagy nyomor és nyomor határán élő, és van egy kis százalék, akik nem. Nem tudom, hogy ez egy értékrenddel, vagy egy módon leírható-e, vagy pedig nagyon sokféle módon, de mi az, amit mit képzeljünk el, ami ott tekintélyt jelent, vagy ami ott elismerést jelent?
Hát alapvetően ez egy nagyon vallásos társadalom. Tehát jóformán minden beszélgetésben valahogy feljön a vallás valamilyen aspektusa.
És ez mindegy, hogy melyik társadalmi réteghez
igen.
gondoljuk ezt a beszélgetést.
Igen, tehát szinte mindenki valamilyen módon hivatkozik arra, hogy Isten így, Isten úgy, majd az Isten megoldja. Szóval
ez... Tehát ez egy ilyen nyugalmat is, vagy egy ilyen perspektívát is, kapaszkodót
igen.
is jelent?
Azt hiszem, hogy igen. Tehát ez mindenképpen beleszámítható. Egyébként pedig hát Kenyára jellemző az, hogy ugyan egy brit gyarmat volt, 63-ban lett független, de mégis meglepően respektje van a fehér embernek, amit mondjuk, ha összehasonlítod Dél-Afrikával, akkor Dél-Afrikában kifejezetten nem jó fehér embernek lenni, mert ott kifejezetten az ellenkezőjéről van szó, ott kifejezetten gyűlölik a fehéret. Tehát ha a kettő között párhuzamot akarok vonni, akkor ez egy elég nagy különbség. Úgyhogy nekünk fehéreknek könnyű volt Kenyában élni, és egyébként az Kenyában is igaz, hogy aki tanult, aki magas társadalmi státusszal rendelkezik, annak általában nagyon nagy respektje van az összes helyi között.
Ezt nagyon nehéz megfogalmazni röviden, de valami benyomásotok lett arról, hogy mekkora az átjárás esélye, tehát mekkora az esélye annak, hogyha valaki valóban születik, hogy egy jobb helyzetbe kerüljön, vagy ezek nagyon...
Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz, mert hogy ott már a középiskola is fizetős, tehát a tanulás, tanítatás az mindenképpen anyagi kérdés. Hogy összehasonlítást tegyünk ismét, ott egy állami iskolában, mert azért azok természetesen vannak, főleg az alsóbb osztályok, egy állami iskolában 80 gyerek van egy osztályban. És nyilvánvaló, hogy 80 ember között vagy 80 gyerek között nem nagyon lehet tanítani. Tehát a tanítás minősége nyilván ezt meghatározza. De ettől függetlenül mindenki, akit ismertünk a környezetünkben, akár a feleségem munkáján a helyi alkalmazottak, akár a mi környezetünkben, lakókörnyezetben, akiket ismertünk, mindenki mindent megpróbált azért, hogy tudja tanítatni a gyerekét.
Egy pillanatra már belekaptunk abba, hogy meglátogattál számos ilyen hagyományőrző távoli törzset, és az egyik képsorozatod alatt nem álltad meg, hogy konklúziót vonjál le, és leírtál három dolgot, ami tönkre teszi ezt a hagyományőrző életmódot. Négy dolgot.
Igen.
De ötöt is mondhatsz. Elismételnéd ezeket, légy.
Igen. Azt hiszem, hogy a 3,5 év legnagyobb élménye számomra az volt, amikor a Turkana-tó környékén különböző afrikai törzseket, kenyai törzseket látogattunk meg. A Turkana-tó, azt, aki korán tanult földrajzot, úgy értem, hogy 50 évvel ezelőtt, azt még Rudolf tónak tudta, vagy tanulta, és Rudolf tó az egyébként arról ismerszik meg, hogy a Teleki Sámuel és egy osztrák, sajnos az ő nevét nem jegyeztem meg, úriember volt az, aki Európa számára felfedezte ezt a tavat. A lényeg az, hogy ezen a túrán egy kiváló túravezető vitt el minket, egy helyi túravezető, aki amikor az egyik törzshöz eljutottunk, akkor sokat beszélgettünk arról, hogy hát ezek a szokások, amiket mi ott láttunk, vagy ezek a törzsek, ezek a környezetek, amiben ezek élnek, ez lehet, hogy 10-20 év múlva egyáltalán nem lesz elérhető. És én is azt gondolom, hogy ez nagyon sokat fog változni a 10-20 év alatt, és ő mondta, hogy hát tulajdonképpen ez négy szempontnak köszönhető. Az egyik az, hogy az internet, ami annyit jelent, hogy független attól, hogy ezek az emberek rendkívül egyszerű körülmények között, magyar szemmel elképzelhetetlenül egyszerű körülmények között élnek, mégis mindenkinek van egy mobiltelefonja, a kezében, mert ezzel tartja a kapcsolatot a világgal. És ezeknek egy nagy része okostelefon, ebből következően internetet is tud rajta nézni, és láthatja, hogy mi van a világban. A másik az, hogy hát a turizmus az erősen befolyásolja ezt, mert a turizmusnak is látják az eredményét, a hatását. A harmadik az, hogy a civil szervezeteknek a tevékenysége, mégpedig azért, mert hogy a civil szervezetek a segítés címszóval rengeteg olyan dolgot adnak nekik, amiért nekik ebből következően nem kell megdolgozni. Én is eltöltöttem sok évet civilként, és tudom azt, hogy a civil szakmában az egyik fontos szempont, hogyha egy mód van, ne adjunk ingyen valamit, mert annak kisebb értéke
van. A függőségre utalsz ezzel, hogy a függőség teremtődik.
Meg annak nincs értéke, amit ingyen kaptunk. Uh-huh. Amiért valamit vagy fizetni, vagy tenni kell, azért annak sokkal nagyobb a respektje. Ez volt a harmadik. A negyedik dolog pedig a misszionáriusoknak a tevékenysége. Változatlanul ezeken a területeken rengeteg misszionárius dolgozik, különböző felekezetekből, és hát ezeknek a hatása is nagyon-nagyon nyomasztó. Többek között az, ahol pont ezt olvastad, ezt a négy kritériumot, ott van egy fénykép arról, hogy az egyébként törzsi tradíció szerint fölöltözött, vagy öltözettel bíró lakosság, mondjuk így, vagy csoport, közül volt egy hölgy, egy nő, aki a gyerekeivel teljesen kiviláglott ebből a közösségből, mert abszolút európai ruhában volt. És amikor megkérdeztük, hogy ő miért nincs, vagy nem azt hordja, azért, mert ő elment a katolikus misszióba, és ott azt mondták neki, hogy csak akkor jöhet, hogyha átöltözik.
Pedig aki megnézi a fotóidat, látja, hogy milyen elképesztő kulturális örökség és kincs
így igaz.
Van jelen az ékszerekben, a ruhában.
Így igaz.
Még tényleg 2-3 percünk van a majdnem egy órából. Már tulajdonképpen utaltál erre az előbb a civilek kapcsán, de hogy a közösség, hogyha nem is csak ilyen szervezett civil társadalomként, bár akár úgy is gondolunk rá, a közösség hogy van jelen akár a szegény világban, akár a tehetősebb világban? Tehát, hogy működik-e, vannak-e ennek intézményes formái, vagy vannak-e spontán formái, ha ez a néhány 2-3 percben még így valami ebből kifejthető, aztán majd egyszer kibontanánk.
Hát az biztos, hogy sok olyan apró nagyobb jel volt az ott létünk során, amikor lehetett látni, hogy ezek a közösségek kifejezetten egymásra utalva élnek. Rengeteg olyan helyzetet láttunk, ahol akár a család, mondok egy példát, hogy ne másról beszéljünk. Az embereknek ugye nincs pénze általában az egészségügyre. Tehát ha valakinek, egy családtagnak valami komoly baja van, és ahhoz kórházi ellátásra van szükség, az nagyon kemény pénzekbe kerül. Akár 2-3 millió shillingbe kerülhet egy komolyabb valami ügy. És akkor mit csinálnak? WhatsApp csoport, tehát internetes csoport, üzenetküldő chat csoport, és abban minden egyes ismerősnek írnak, és elkezdenek kérni pénzt. 2-3 ezer shillinget mindenki hozzáad, és egy valamennyi összejön. Én ilyet Magyarországon még nem hallottam. Uh-huh. Vagy, hogy az a lakóközösség, ahol mi éltünk, ott is volt ilyen WhatsApp csoport. Mindent megbeszéltek. Mindent. Tehát, hogy hol legyen a gyerekeknek a kosárlabda palánk, vagy ne legyen, legyen, vagy ne, és kit zavar, kit nem zavar, stb. Tehát ezek élő dolgok.
Mondjuk ott elképzelem, hogy ott olyan típus emberek lakhattak egy ilyen közegben, akik érdekérvényesítésben egy kicsit talán járatosabbak, és talán befolyásolni tudták a dolgok alakulását. Esetleg aki a nyomornegyedben lakik, annak kevesebb esélye lehet ahhoz, arra gondolom így kívülállóként, hogy változás valamilyen szereplője legyen, de lehet, hogy nem így van.
Most azt nem mondhatom, hogy ilyen mélységig ismerem a nyomortelepek életét, úgyhogy erre nem nagyon tudok mit mondani. Egy biztos, hogy ott is kialakulnak olyan közösségek,
ahol
biztos, hogy segítik egymást. Tehát ez a ma nekem, holnap neked, és például ezért biztos, hogy ezek valamilyen mértékig kell, hogy működjenek.
Tehát abból, amit mondtál, fél mondatokból összerakva, úgy tűnik, hogy ez egy erősen kommunikáló ország, tehát hogy nagyon erős a kommunikáció részben, mondtad a telefóniát, részben a különböző lakóhelyen lévők vagy érdekcsoportoknak a találkozása, tehát hogy nagyon élénk diskurzusok zajlódhatnak, ez megállja a helyét, vagy én fogalmaztam, elvontál ezt?
Alapvetően igaz. Én azt gondolom, hogy azért, hogy mondjam, egy kevésbé ideges társadalom, mint a magyar. És úgy fogalmaznám meg, hogy sokkal nagyobb tűrőképességgel rendelkező, amikor frusztrációról van szó. Tehát ott egészen elképesztő, hogy soha nem hallottunk kiabálást. Tehát, hogy egymással kiabálnának emberek, az elképzelhetetlen.
De ott belül, ebben a szegény negyeden nem, belül sem?
Az országban.
Aha.
Tehát nyugodtan mondhatom, hogy egyetlen egy kiabálós dologra nem emlékszem. Összesen egy olyan csetre emlékszem az egyik csoportban, ahol valaki elkezdte mondani, hogy mivel nem ért egyet, és hogy hogyan nem, és azt nagyon erősen fejezte ki. De tényleg egészen döbbenetes. Van egy kenyai mondás, ez a pole-pole, ami annyit jelent, hogy nyugi-nyugi. És ez kicsit olyasmi, mint a latin-amerikaiaknál a manyána, tehát ez a majd holnap, ez a sose lesz meg valami azonnal, és itt az időnek egész más szerepe van, mint mondjuk Magyarországon. Ha ez még belefér, akkor elmondom, hogy van egy maszáj közmondás, nem közmondás, egy maszáj idegenvezetővel beszélgettünk az egyik túra során, és akkor azt mondta, hogy tudod, Gábor, az a helyzet, hogy hát az európaiakhoz képest azt lehet mondani, hogy hát az európaiaknak órája van. A maszájoknak ideje. Nem olyan, tehát az időfogalom az egy kenyainak egész más. Az, hogy valakivel megbeszélsz délután 2-re egy találkozót, és csak 4-kor érkezik meg, az a magától értetődő. És senki nincs felháborodva. És így tovább, és így tovább.
Gosztonyi Gábor, fotográfus és világjáró, ez van a honlapodra írva. Ennek egy kis szeletét, egy töredék szeletéből egy kicsit hallottunk, most merítettünk Kenya társadalmának néhány apró jellemzőjét, de nagyon érdekesek voltak. Köszönjük szépen.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
És utóirat erről a beszélgetésről, hogy említetted az elején a találkozásunknak, hogy egy kiállítás lesz, erről ha mondanál valami konkrétumot, mert akkor az talán tovább viszi ezeket a gondolatokat.
Köszönöm a lehetőséget. Szeptember 21-én fog nyílni a Klauzál 13 galériában egy fotókiállításom az afrikai képekből, ami nem csak Kenyáról fog szólni, de elsősorban igen. És ott még nincs eldöntve, hogy pont hány kép és hogyan lesz kirakva, de szeptember 21-től október 15-ig várható, hogy nyitva lesz.
És a honlapot pedig kosztanyigábor.hu.
Így igaz. Nagyon köszönöm.
Elmegyünk a kiállításra. Köszönjük.
Köszönöm.